Krisztus. Kedves hallgatóim! Az 1655 elején trónra lépő 7. Sándor pápának elődeihez hasonlóan a nemzetközi politikai konfliktusok kezelése jelentette az egyik legnagyobb kihívást. A francia udvar már megválasztását is rossz szemmel nézte, trónfoglalása után röviddel pedig igen kínos összeütközést támadt a felek között. Az időközben mindenható főminiszterétől a nagy politika irányítását átvévő ifjú 14. Lajos, ahogy a kortársak később nevezték a napkirály, az európai francia hegemónia megteremtése, a spanyol és osztrák Habsburgok fölé kerekedés érdekében igyekezett megakadályozni annak a török ellenes nemzetközi összefogásnak a létrejöttét, amelyet Róma hosszú ideje szorgalmazott. Nyílt szakításra azonban egy alig, ha nem előre megrendezett diplomáciai affér adott alkalmat a királynak. A korábban megszakadt diplomáciai kapcsolat helyreállítása érdekében a király követként Krépi hercegét küldte Rómába. A herceg megérkezése után nem csupán saját palotájára, hanem annak egész környékére is kikívánta terjesztetni a területen kívüliség és diplomáciai mentesség, és ami ezzel együtt jár, az adó- és vámmentesség jogát, ami élénk visszatetszést váltott ki az örökvárosban. A pápai katonák a provokatív követelésre válaszul megostromolták a követ rezidenciáját, magát a herceget pedig megfenyegették. A kúria ezek után kész volt a kínos esetért elégtételt adni, ám Krépi hazautazott. 14. Lajos elégtételt, nyilvános bocsánatkérést követelt, a pápai nunciust kiutasította országából, egyben pedig csapatai megszállták a francia földön lévő pápai birtokokat, Avignont és más területeket. A támogatás nélkül maradó pápa ezek után nyilvános bocsánatkérésre kötelezte magát, francia birtokai visszanyerése fejében pedig Itáliában területi engedményeket kellett tennie a francia barát Farnézék és Desték javára. A viszá így rendeződött, ám ez nem változtatott azon a tényen, hogy az európai török ellenes összefogás terve 14. Lajos ellenállásán, aki titkos tárgyalásokat is folytatott a portával, elbukott. A pápa így nem tehetett más, mint azt, hogy a török ellen Magyarországon hadban álló Habsburgokat és Velencét támogatta komoly anyagi eszközökkel. 7. Sándor uralkodásának egyszerre politikai és vallási eseménye volt a luteránus svéd király lányának és utódának, Krisztina királynőnek római látogatása. Az uralkodónő 1655-ben lemondott a trónról, hogy áttérhessen katolikus hitre, ezt követően pedig Rómába utazott. A Szentatya ünnepélyes külsősége között fogadta, sőt, ő maga részesítette a bérmálás szentségében Krisztinát, aki az örökvárosban megtelepedve kolostorokat, jótékonysági intézményeket alapított, az irodalom és a művészetek pártolására pedig életre hívta az Arkádia Akadémiát, amelynek tagjai közé az írói ambíciókat dédelgető pápa is meghívást nyert. Dogmatikai téren 7. Sándor számára is a janzenizmus jelentette a legnagyobb kihívást. Bár elődei több ízben is elmarasztalták a francia földön terjedő mozgalmat, az egyház szakadással fenyegető a francia klérust megosztó irányzat továbbra is komoly gondot okozott. Így 7. Sándor Mazarin bíboros francia államminiszter kérésére 1656-ban át Szakrabullájában megismételte az elmarasztalást, amelynek elfogadására azután a miniszter hatalmi szóval kényszerítette rá a francia klérust, a Párizsi Egyetemet és a parlamentet. Ám a janzenisták sem tétlenkedtek. Hangadójuk Antoine Arnaud azzal az érvel állt elő, hogy a Róma által elítélt tételek ugyan valóban eretnekek, ám Janzen és követői ezeket nem tanítják, tehát a döntés nem vonatkozik rájuk, a janzenizmus megfelel az egyház hitének. Erre válaszul adta ki a pápa 1665-ben Regiminis Apostolici bulláját, amelyben ismét elmarasztalta Janzen tételeit, egyben pedig egy olyan nyilatkozat aláírását tette a klírus számára kötelezővé, amely világosan hitet tesz a katolikus tanítás mellett, miközben egyértelműen és tételesen elutasítja a vitában szereplő téves kegyelemtani és erkölcsteológiai négyzeteket. Erre tiltakozásul négy francia püspök is a janzenisták mellé állt. Róma fontolóra vette az érintettek püspöki székből való menesztését, ami ellen viszont az egész francia püspöki kar tiltakozást jelentett be. Hetedik Sándor 1667 elején bizottságot bízott meg a renitens püspökök elleni eljárás lefolytatásával, amivel csak annyit ért el, hogy további másfél tucat főpap állt a janzenisták oldalára, további püspökök pedig, bár elutasították a janzenista nézeteket, a római eljárás bojkottjára szólítottak fel. A bizottság a zavaros helyzet ellenére munkába fogott, ám működését a pápa 1667 derekán bekövetkezett halála félbeszakította. A janzenizmus körüli erkölcsteológiai vitával és az egyház egységének megerősítésével függhetett össze egy szentélyavatási ügy is. A Szentatya 1665-ben oltárra emelte Szalézi Szent Ferencet, a reformáció utáni barokkori lelki megújulás apostolát. Hetedik Sándor fiatal korában hittérítő szeretett volna lenni, nem meglepő tehát, hogy pápaként is szívén viselte a missziók ügyét. Így számos rendelkezéssel erősítette meg a Propaganda Fide kongregáció jogkörét, komoly anyagi eszközöket biztosítva munkájához, Párizsban pedig missziós papnevelő szemináriumot alapított. A párizsi alapítás a tengeren túli hódításokba kezdő francia politikának is szívügye volt, hiszen burkoltan a spanyol és portugál gyarmati és missziós hegemónia megtörését szolgálta. Sándor pápa idejében jött létre a missziós területek egy részének saját hierarchiája, a munkába pedig a szerzetesek mellett világi papok, közte benszülöttek is bekapcsolódtak. A hittérítés irányítását volt hivatott szolgálni, azaz 1659-ben a Propaganda Fide által kiadott szabályzat és útmutató is, amelyet készítői a távoli vidékeken folyó térítő munka alapdokumentumának szántak. Az útmutató első része a misszionáriusok kiválasztásával és képzésével, alkalmasságának kérdéseivel. A második a fontosabb missziós területek kijelölésével és az odavaló eljutás módozataival foglalkozott. A legfontosabb harmadik rész a hittérítői munkatervet jelölte ki. Úgy rendelkezett, hogy háborítatlanul tiszteletben kell tartani távoli vidékek szokásait, hagyományait, ha azok nem rosszak, nem ellenkeznek a katolikus hittel, tanítással. A misszionáriusok számára a szöveg megtiltotta a kereskedést és a politikai tevékenységet, viszont előírta, hogy mind nagyobb arányban igyekezzenek megnyerni őslakosokat a papi szerzetesi hivatásra, rendelkezett a hitoktatás megfelelő megszervezéséről, és igyekezett függetleníteni a missziós munkát a gyarmati hatalmak állami politikai intézményeitől, a gyarmati közigazgatástól. Végeredményben ez az anyag igen eredményesen szolgálta az ázsiai és afrikai missziók későbbi fejlődését. Az amerikai kontinensen viszont a spanyol és portugál hatalom és a Szentszék között kiújuló feszültségek állandó forrásává lett. Hetedik Sándor uralkodás alatt igyekezett rendbe tenni a pápai állam költségvetését, csökkenteni az államadósságot, amihez az adók megemelése is elkerülhetetlen volt. A pénzügyi helyzet azonban így is bizonytalan maradt, annak is köszönhetően, hogy a török elleni küzdelem pénzbeli támogatása, az ismétlődő pestis járványok és éhínségek elleni küzdelem, a családtagok az ő idejében egyébként nem túlságosan bőséges apanázsa, vagy Krisztina királynő méltó fogadása és ellátása hatalmas összegeket emésztett fel, de nem fukarkodott a Szent Atya akkor sem, amikor Róma szegényeit kellett támogatnia. Ehhez járult a pápa jelleméből fakadó jóságos bőkezűsége és művészetpártoló tevékenysége, amely a barokkor egyik legjelentősebb mecénásává, Róma barokk városképének megteremtőjévé tette. Maga is írói, költői hajlamú, a tudományok iránt érdeklődő ember lévén udvara számos irodalmárnak adott otthont. A Vatikán könyvtárát az Urbinói herceg könyvtárának megvásárlásával gyarapította, az államtitkárságon pedig külön levéltárt hívott életre. A képzőművészek közül Bernini, a Szent Péter Bazilika építkezéseinek irányítója volt a kedvenc művésze, aki az ő idejében építette meg a vatikáni palotában a királyi lépcsőt, a székesegyházban a Szent Péter széke oltárt. Számos városképi értékű templom és palota mellett ebben az időben készültek el a bazilikában az egyházatyák, egyháztanítók monumentális szobrai, a templom előtt pedig a tér kialakítása és az íves oszlopsorok, kollonádok, az azokat ékesítő közel 100 hatalmas szoborral együtt. Ugyancsak Bernini készítette el a pápa síremlékét is, amely az egyik legszebb ékessége a Szent Péter székesegyház pápa sírjainak. Hetedik Sándor, a Kizsi pápa végül 1667 májusában távozott az élők sorából. A rómaiak szerették és méltó módon gyászolták meg főpásztorukat, aki sokat tett a városért. Hetedik Sándor halála után 1667 májusában viszonylag rövid konklávé következett, amelyen a bíborosok a francia udvar által támogatott, ám a spanyol korona által is szívesen elfogadott főpapot emeltek Péter székébe, aki az általa célul kitűzött megbékélés és kiengesztelődés szellemében a 9. Kelemen nevet választotta magának. Az új pápa eredeti nevén Giulio Rospigliosi 1600-ban született Pisztolyában nemesi família gyermekeként. Egészen fiatalon, még 1617-ben került Rómába, ahol a jezsuiták által vezetett Collegio Romanóban 7 szabad művészetet tanult. Innen Pízába, az ottani egyetemre ment, ahol jogot, filozófiát és teológiát tanult tovább, ezt követően 1623-tól 25-ig pedig filozófiát ugyanott tanított is. Kiváló zenész, jól képzett muzsikus volt, szabad idejében pedig szépírói hajlamának engedve zeneművekhez készített szövegkönyveket, és a kúria szolgálatába lépve sokat tett a pápai udvar zenei kultúrájának fellendítése érdekében. Különféle egyházi állások betöltése után 1632-ben lépett a kúria kötelékébe, a szignatúra bírósági előadójaként. 1636-ban pedig kinevezték a Santa Maria Maggiore kanonokjává. 1643-tól a penitenciária jogi konzultora lett, a következő évben pedig madridi nunciusként és Tarsos címzettes érsekeként Spanyolországba utazott. Hosszú és eredményes diplomáciai szolgálat után 1657-ben tért vissza Rómába, ahol érdemei elismeréseképpen hetedik Sándor pápa bíborossá kreálta, rövidesen pedig államtitkárává nevezte ki, amely tisztséget Róma püspökévé történő megválasztásáig viselt. Széleskörű műveltsége mellett kedves, jólelkű és jámbor ember hírében állt, aki bíborosként, majd pápaként is odaadóan istápolta Róma szegényeit, és szívesen fogadta az egyszerű emberek társaságát, de elnyerte az európai katolikus udvarok rokon szemvét is. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, legközelebb 9. Kelemen rövid pápaságának történéseivel folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Kőszikla.
Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.